családok történetek. Családban élni könnyebb.
Porzik a lábam alatt a talaj, pedig csak sétálok. Ebben az esőre váró időszakban, ami eset errefelé az nem sok, jól esik a kis tópartján sétálni. Mert külön világ ez. Még pár száz méterre tőlem a főúton autók torlódnak megszámlálhatatlanul, itt egész más az élet, és még az idő is másképpen múlik. A kacsák például tavasszal elképesztően hangosak, mintha valaki feltekerte volna náluk a hangerőt. Veszekedés a gácsérok között, perlekedés a tojók között, úgy tűnik, náluk ezzel jár a családalapítás. A legviccesebb a vízityúk, ami mintha állandóan tánclépésben haladna. A fejével ütemesen kopogtatja a levegőt, és igyekszik kizárni tudatából a veszekedő gácsérokat. Mint egy buddhista szerzetes, szerintem valamit mantrázik is mozgás közben. Aztán csőrének gyönyörű pirosas része, meg az alig fél kilós madár is eltűnik a vízparti növényben. Áldogálok, valahogyan nincs kedvem kizökkenni ebből a világból. A kacsákat nem zavarja a jelenlétem, hozzászoktak az emberhez. És az éppen érkező varjú sem túl feszült. Mellém száll le, bár nem olyan kecses, mint a vízityúk, inkább egy fekete repülőgépre emlékeztet. Landol a parton, látom, hozott valamit a csőrében. Óvatosan leteszi, figyelmesen nézi. Dió, mondom ki szinte hangosan, aztán meglepődöm. Nincs is erre diófa, közel s távol. A varjú is meglepett kicsit, láthatóan zavarban van. A gömbölyű valamit pörgeti erre-arra a földön, rácsap és töpreng. Mégsem dió lesz ez. De akkor micsoda? Világbajnok erősségű csőrét hívja segítségül, és csépelni kezdi azt a valamit. Semmi. Ismét a csőrébe veszi, megint leteszi. Most már igazán kíváncsian várom, mi lesz ennek a műveletnek a vége. Ha jól látom, milyen szerencse, hogy nála több ésszel áldott meg a teremtő, kő az a valami. Egy szép, a Duna által fényesre csiszolt kő. A súlya és a kinézete a dióé, de kő az. Biztatóan nézem a varjút, szinte szeretném, ha valaki most dióvá varázsolná a kövét. A madár egy idő után feladja, hogy feltörje a feltörhetetlent. És ekkor valami érdekes történik. Nem hagyja ott, hanem féltve, óvatosan, mintha titkot vinne, megint csőrébe veszi a diókövet. Keres egy bozótos részt, és kapirgálni kezd. Elássa, és ismervén a varjakat ennyire, emlékezni fog rá, hová tette. Mert van, amivel nem lehet, és nem is kell mit kezdeni. Csodálni kell a titkot, elfogadni, hogy része az életünknek, és vigyázni rá. Csodálatos az élővilág, hogy ezt még egy varjú is érti. Köszöntöm Önöket, Bicsák Eszter vagyok. Az időskor éppen olyan érdekes, titokzatos, mint a többi, csak a PR-ja rosszabb, mondja az újságíró, aki maga is éppen elég idős. Ahhoz egészen biztosan, hogy ezt megállapíthassa.
Ha a második gyerekkor, hát akkor próbáljuk meg a gyerek tulajdonságokat folytatni. A teljes kíváncsiság a világra. Például a megelőlegezett bizalom.
A meséket újra kellene olvasni, de legalábbis újra kellene mesélni. Ha van kinek. Éppen erről szól a Máltai Szeretetszolgálat programja.
Ez a kislány pislogás nélkül, levegővétel nélkül fogad be bármilyen tartalmat. Ezért gondoljuk azt, hogy nagyon fontos az, hogy adjunk nekik akkor olyan lehetőséget, hogy egy cigánymesékkel megismerkedjenek.
Egy idő után kikapcsol az agy és bekapcsol valami más. A futás titokzatos világa azonban nem is olyan titokzatos. Világos, egyértelmű és nagyon következetes.
Mindig megkérdezik, hogy most kinek mennyi a futása, mikor ér haza, mindig kapunk egy puszit futás előtt, elköszönünk rendesen, azt így tudják a gyerekek, hogy megyünk és csináljuk.
Erről szólnak mai történeteink. Tartsanak velünk! Az időskornak rossz a PR-ja. Cserhalmi Imre volt újságíró, egyetemi tanár, színházigazgató, 92 évesen is könyveket és színdarabot ír az idős otthonban, ahol él. Nem lehet rámondani, hogy unatkozna, mégis van valami, ami eddig kimaradt az életéből. Még gyerekként vágyott arra, hogy nagy zenekart vezényeljen. Idén januárban a Budapesti Filharmóniai Társaság teljesítette az idős újságíró kérését. Arról, hogyan maradhat valaki 92 évesen, 10 év idős otthonban töltött év után is aktív, és hogy milyen szerepet játszott ebben Cserhalmi Imre neveltetése, Nagy Bálint kérdezte őt.
Amint beléptem ide, rögtön feltűnt az, hogy ez nem egy egyszerű idős otthoni szoba. Mert hogy itt konyha van, íróasztal, ebből is látszik, hogy egy nagyon aktív életet él.
Igen, hát az íróasztal nem elég tipikus idős otthoni berendezkedés, de én valóban aktív életet élek, és én ezzel a szándékkal is jöttem be. 82 éves voltam már, tehát 10 évvel ezelőtt, amikor azt végig gondoltam, hogy egyszerűen szólva az életben olyan korszakban éltem, amikor már a váratlan is várható. És noha nem volt a otthonválasztáshoz semmiféle konkrét okom, nem volt trauma, nem betegedtem meg, nem ért gyász, nem kerültem anyagilag nehéz helyzetbe, de úgy gondoltam, hogy ha biztonságosan akarok élni, és azt akarom, hogy csak a munkám legyen az életem, amit egész 82 éves koromig is így volt, akkor ez a legjobb megoldás. Akkor kell az idős otthonba bemenni, amikor még az ember nincs elesett állapotban. Akkor még tud beilleszkedni, be tud rendezkedni lelkileg is, nem csak fizikailag.
Amikor végig gondolta a családja, mit szólt ehhez?
Erősen nehezményezte. Minden gyermekem tiltakozott. Amerikában élő gyermekem azt mondta, hogy költözzek ki hozzájuk végleg. Győri vidéki városban élő gyerekeim, hogy legalább akkor közelebb egy kicsit hozzájuk. De én nekem volt arról tapasztalatom, hogy a gyermek az szüleivel lakik. Amikor az én édesanyám olyan állapotba kerül, hogy már önveszélyessé vált, akkor enyhe erőszakkal én őt magamhoz vettem. Az ő életének az utolsó másfél esztendejét vele együtt töltöttem, és tudtam, noha szerencsém volt, mert éppen akkor mentem nyugdíjba, tehát tudtam vele foglalkozni, de azért szeretet ide, gondoskodás oda, az teher. És nem akartam, hogy a gyerekeim, akik gyerekeket nevelnek, élik az életüket, bármekkora a szeretet, és bármekkora a lakás, hogy én egy ilyen gond legyek. Na hát nem kellett sok idő, hogy elteljek, látták, hogy én köszönjük, jól vagyok, és utólag igazat adtak nekem, hát ma már kapcsolatot tartani nem gond, hát egy kicsit megnyomom itt, a fiam megnyomja Amerikába, és másfél órát hetenként egyszer megváltjuk a világot, utazás ide-oda, tehát nincs ezzel gond.
Önnek milyen volt az első időszak, amikor beköltözött?
Miután én nagyon alaposan készültem, engem olyan nagyon nem rázott meg az ügy, egy dolgot, azt tudom, tettem, elhatároztam, hogy egy éven át minden létező rendezvényre elmegyek, és itt nagyon sok van, tehát néha nehéz választani, de most ezt javaslom mindenkinek. Próbáljon ki mindent, hát itt van, hát ráér, tehát itt emberi kapcsolatok, közösségek, ügyek születnek. Ha azt érzi, hogy szükség van rá, szükség van a szomszédjára, bárkinek, az életerőt ad. Ha azt látja, hogy öröme tud lenni, esetleg abban, hogy örömet tud szerezni. Ha azt érzi, hogy még szó is esedékes az életében, nem csak az, hogy már. Ez hosszabbítja az életet, illetve a megélt életet teheti egészségesebb és tartalmasabbá.
Sok idős, amikor bekerül egy otthonba, és lehet, hogy még jó állapotban van, az hirtelennyében elkezd romlani. Ön hogyan tartotta frissen magát?
Azt gondolom, hogy az életmódot nagyon tudatosan kell meghatározni. Ide bejönnek, látom, generáció. Egészen másképp gondolkozik a 90 éves, úgy szoktam mondani tréfásan, mint én, a kifutó széria. Aztán másképp a 80 évesek, a 70-esek, mert más az előéletük. Szokták mondani, hogy nincs külön időskori tulajdonság, csak a korábbi tulajdonságok közül a rosszak megerősödnek. Ebben is van és lehetséges valami, meg hogy második gyermekkor, erről van külön véleményem egyébként.
Mit jelent ez a második gyermekkor?
Ezt, hogy második gyermekkor, ezt ilyen enyhe néha szeretetteljes legyintéssel szokták. Én azonban azt gondolom, hogy ha a második gyerekkor, hát akkor próbálj meg a gyerek tulajdonságokat folytatni. Például az örökös miért? A teljes kíváncsiság a világra. Például a megelőlegezett bizalom. És nem a rossz indulat, noha sok tapasztalat, azt is indokolhatnák. És így tovább, és így tovább. Most szoktam mondani, hogy ha az idős ember fel tud nőni a második gyerekkorához, akkor lehet, hogy érzelmesebb és szebb lesz az élete.
Honnan tanulta ezt a tudatosságot?
Még nem voltam 50 éves, amikor az egyik kiadó úgy gondolta, gondolta, hogy a lappiacon van egy rés, nevezetesen a nyugdíjasoknak nincs igazán újságuk, és akkor megalapította az Őszidő című képes folyóiratot, ami 12-13 évet élt, akkor kezdtem én az örgekkel foglalkozni, de hát egyáltalán nem értettem hozzá, sőt, nem is nagyon érdekel. Lapot már tudtam csinálni, de a témát nem, na most én körülvettem magammal kiváló szakemberekkel, de akkor elkezdtem a témában olvasni. Akkor azt érzékeltem, hogy elém adott a sors egy világot. Rengeteg fantasztikus ember csodálatos történetekkel, és hát mint ez egy ilyen vérbeli újságíró, hát itt a téma tényleg a lábainál ever, és akkor kezdtem még nagyon erősen. Úgyhogy ma már idős otthonokba is járok, szóval nagyon kiterjedt az ismeretségem, a nem beszélve a saját életemről, hát nekem is jócskán vannak tapasztalatai, és ez nagyon izgalmas, és nagyon szép feladat, és állítom, hogy az időskor az legalább izgalmas, és titokzatos, a varázslatos világ, mint más korszakok, csak a PR-ja rosszabb, amit meg tudok érteni.
Mindig is egyébként az írói pálya volt az, amit elképzelt magának, már gyerekkora óta rákérdezett mindenre a világban.
Igen, a mi családunkban valahogy a szónak a becsülete és a rangja. Ugye édesapám lelkész volt, hát nálunk azt nagyon figyelték, hogy valaki hogy beszél, megbíráltuk, mennyire felkészült, mennyire elmélyült, mennyire meggyőző, mennyire szép. Emlékszem édesapám, hogyha egy másik lelkésznek nem volt megelégedve a, mondjuk így a színvonalával, akkor azt mondta, hogy könnyebb az igét hirdetni, mint ragozni. És valahogy én ebben a szellemben nőttem föl, tehát erre mindig nagyon adtunk, írásban is természetesen. Igaz, hogy én közben színész is akartam nagyon lenni, de a második rostavizsgán elbuktam nagy szerencsémre, mert aztán, amikor színházigazgató lettem, akkor aztán láttam, hogy milyen enyhén kétségbe vonható tehetséggel mentem volna a pályára, és akkor nem lett volna boldog ember.
A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel, mert a jó, a rossz csak szól, olyan, ami sokszor változó, de egy ismerős hang az megmarad, már is érzed, hogy védve vagy, a dal egy biztos hely. Azt kell, mert körülöled, és nem veszünk majd el. Ha van elég szív, az sokat segít, már úgysem hagyjuk fel. Köztünk minden ember más, különös és sokfajta szokás. De hogy éjjel mindenki álmodik, nagy bajt nem csinál hajnali. És aki néz, és van, aki beszél, és van, aki segít, hogyha kimerültél. Mert mindenki erős, és életre való, de van, aki csak álma, és sose volt jó. Ami fontos, az fordul le, az, hogy mindenki más milyen. A zene is csak kettő igaz, a dal csak édes szél.
Ugye ismerős a mondat, hogy a nyugdíjas nem ér rá semmire. Mert van, aki igazán nyugdíjba vonul, és van, aki ekkor kezd el igazán élni. Tegyük hozzá, hogy csak akkor igaz mindez, ha komolyabb betegség még nincs az életében. Az egyik hazai bank örök aktív elnevezésű társadalmi felelősségvállalási programja az öngondoskodás, valamint a hosszú, egészséges és teljes életre való tudatos felkészülésre hívja fel a figyelmet. Ennek része az örök aktív pályázat, amelynek 50 díjazott önkéntese nem lassít, hanem közösségeket épít, programokat szervez. A díjátadón Deák Dóra járt.
KNTH örök aktív díjat kapott Buzán Sándorné, aki a Törökszentmiklósi Cukorbetegekért Egyesület vezetője.
Rendszeres foglalkozásaink vannak, itt általában szakorvos előadóink vannak, tudatosítjuk, hogy a betegségünknek hogy lehetne megvédeni, és minél tovább aktív életet élni. Ezért a foglalkozásaink mellett fontosnak tartjuk az étkezésen kívül a mozgás jelentőségének tudatosítását.
Milyen mozgásformákat szokott javasolni?
Nekem volt lehetőségem Moszkvát Sarottával találkozni egy Fóti országos rendezvényen, és akkor úgy meggyőzött, olyan önbizalmat adott, hogy hazamentem és megalakítottam a Cukorfalat gyaloglóklubot 5 éve.
Cukorfalat gyaloglóklub?
Igen. Eleve már, hogy találkozunk, az már egy nagy élmény. Összeköt bennünket, és alig várjuk, hogy hétfőn legyen, 2 órakor már is ott vagyunk, vagy épp hozzám jönnek, és a kis erdőben mellettünk sétálunk, a szája be nem áll senkinek, mindig vannak fontos dolgok, amit el tud mondani. És az a magányos ember, aki odahaza nem tud szólni senkinek, az egy olyan öröm és egy olyan létkérdése neki, hogy mindenképpen az a lényege, hogy ő ott legyen, köztünk legyen. Egyesületnek van egy szlogenje, meg a klubnak, hogy mi együtt erősebbek vagyunk.
Azokat a nyugdíjasokat állítják a reflektorfénybe, akik példát mutatnak. Horváth Magyari Bolcs Nóra, a Kántha kommunikációs vezetője az, aki átadta a díjakat, és beszédében is kiemelte, hogy öröm látni ennyi olyan szemét, akik még a mai napig boldogok, mosolyognak és aktívak. Milyenek a mai nyugdíjasok, mit lát?
Nemrégiben hallottam egy hírt, miszerint megszületett már az az ember, aki 120 évig fog élni. Nagyon nem mindegy, hogy az életünket milyen minőségben töltjük. Azt gondoljuk és azt tapasztaljuk, hogy a fiatal évek, 20-as éveink, majd a fiatal felnőttkori éveink, a 30-as, az érett felnőtt, a 40-es, 50-es éveink nagyon aktívak, különböző feladataink vannak az életben, családalapítás, a karrierépítés, és hát majd jön a nyugdíj, és maximum arra gondolunk, hogy majd pihenni fogunk. De nagyon fontos, hogy előre készüljünk arra, hogy ezek az évek, a szépkornak az évei ugyanolyan tartalmasak legyenek, ugyanolyan elégedettséget okozzanak, ugyanolyan örömöt okozzanak. Hát szóval azt tudnám mondani, hogy az, hogy fiatalok vagyunk, energikusak, dinamikusak, fiatalnak érezzük magunkat, az nem attól függ, hogy milyen évszámot mutat a személyigazolványunk, hanem hogy belül hogyan építkezünk, és hogyan készülünk az életünknek ezen fázisára, hogy az ne egy kilépő legyen az életből, hanem egy új életszakasz.
117 pályázat érkezett az ország minden területéről. Mi mindennel foglalkoznak az aktív nyugdíjasok?
Olyan tevékenységeket soroltak föl a pályázók, mint hogy örömtánc oktatás, színjátszó és népdalkör alapítás, a demenciával élőknek való segítségnyújtás, művészetterápiás foglalkozások szervezése és tartása, vagy akár kórházi önkéntesek támogatása a gyógyulás során. Mindig a helyi közösségek igényei szerint alakulnak ezek az önkéntes tevékenységek.
Torma Lajos, az Oroszlányi Szabadidő Egyesület kerékpáros szakosztály vezetője is díjat vehetett át. Őszintén én meg sem mondtam volna, hogy ön nyugdíjas.
Köszönöm szépen, nagyon kedves. 2016-ban alakult a szakosztályunk, pont azzal a célzattal, hogy a Vértes erdeiben a idősebb generáció is tudjon mozogni. Egy nagyon szép tájvédelmi körzetbe tudunk kerékpározni. Induláskor 13 fővel alakult a szakosztályunk, most örömmel mondhatom, hogy 86 főre duzzadtunk.
De itt vegyes a korosztály?
Igen, és ráadásul a nyári időszakra úgy készülünk, hogy a fiatal generációkat is bevonjuk, hogy kerékpáros tábort szervezünk, különböző programokkal, őzikeltetéssel, alap a oktatás, a kressz tudás, Oroszlány Pusztavám között például, amikor őzikét megyünk etetni, akkor szépen egymásra megtanulják, hogy hogyan kell irányt jelezni, hátra nézni, előre menni, vezetni a csoportot, és ez a 25 fős csapat 5 pedagógussal kiegészítve nagyon jól tudja rendezni ezeket a dolgokat.
Azt érzékelem, hogy egy elhivatott kerékpárossal van most dolgom, akivel beszélek, és azért látszik így a személyes találkozásnál, hogy egy sportos testalkatú férfiról beszélünk, de mit tapasztal, hogy mondjuk az olyan idősebb korosztályban lévők, nyugdíjasok, akik egy kicsit nehezebben indulnak el egy közösségbe, őket hogyan lehet motiválni?
Baráti társaságban mindig azt szoktuk elmondani, hogy nem a teljesítmény a fontos. Mi ugyan megcsináljuk a Balatonkört, a Tiszatót, a Fertőtót, és az a cél, hogy a saját tudásához olyan tempót választunk ki, hogy kényelmesen érezze a kerékpározás örömét.
Szabó Imréné Erzsébet kazárnyugdíjasaiért egyesület elnöke is díjat vehetett. Tehát mi mindennel foglalkoznak?
Rendkívül fontos, hogy azokat a hagyományokat, ami a településünkre jellemző, ezt megőrizzük, mi több, átörökítsük.
Miért jó az önök közösségéhez tartozni? Mi plusz tud adni egy olyan személynek, aki nyugdíjas?
Vagyunk 60-an szinte folyamatosan. hamarosan, pedig nagy generáció elment közülünk, főleg akik még népviseletbe jártak, de jöttek a fiatalok, és így még kvalifikáltabbak lettünk. Tehát kiadványokat adtunk, receptfüzetet, mesefüzetet, most például egy könyvet is kiadtunk, ahol az életutakat gyűjtöttük össze, és Kazár történetei is benne vannak. Ezen kívül benne vagyunk az Országos Gyaloglóklubba. Ezt is közösen kell, hogy a házi versenyeket végrehajtsuk. Örömtáncolunk is, ami szintén rendkívül fontos. Pontosan, ami itt a mai napon elhangzott, a szívünkből jövő gondolatok voltak ezek, hogy minél tovább mi ellássuk magunkat, és ne szoruljunk segítségre, úgymond, hanem együtt kellemesen éljük a napjainkat. Hiszen az időskornak persze megvannak a nehézségei, gondjai, bajai, de amikor összejövünk, akkor olyan jó érezzük magunkat, jókat nevetünk, bulizunk, mindenféle van ebbe. Születésnapot ünneplünk. Ilyen szempontból ez egy nagyon fontos dolog, hogy tényleg egy ilyen jó közösségünk van, és tényleg nagyon jó csapatunk van.
Mesélek, ha van kinek. Ezzel a címmel hirdetett gyermekrajzpályázatot a Kecskeméti Rajzfilmstúdió és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Cigánymesék című sorozathoz kapcsolódva. A cigánymeséket a Kecskeméti Rajzfilmstúdió egyik alapító tagja, Horváth Mária rendező indította útjára még 2014-ben. A mesék az élet teljességéről, hűségről, szerelemről, vándorlásról szólnak, miközben bemutatnak hagyományos mesterségeket és a cigánykultúra értékeit. A 26 epizódból álló sorozatot számos nemzetközi díjjal is elismerték. Horváth Mária kétszeres Balázs Béla díjas magyar rajzfilmrendezővel és Mátrai Roxánával a Magyar Máltai Szeretetszolgálat felzárkózó települések programjának kommunikációs vezetőjével a szerkesztő Gécsek Tóth Enikő beszélgetett.
A Máltai Szeretetszolgálat, ami jelen vagyunk most 113 településen a felzárkózó települések programon belül. A felzárkózó települések program egyébként országosan 300 településen van jelen különböző szervezeteknek az együttműködésében, és minden településen van egy jelenlétpontunk, ezt úgy kell elképzelni, ez egy épület, mint egy ilyen egy közösségi épület, ahol különböző foglalkozások vannak a segítségnyújtásnak különböző formái, egészen a kora gyerekkortól a foglalkoztatásig, úgy szoktuk mondani, de még annál is tovább. Picike része, de mégis nagyon fontos, hogy vigyünk oda kultúrát ezekre a településekre, hogy nyissuk egy kicsikét ott a gyerekeknek és a felnőtteknek is a világát. Ezért viszünk színházi előadásokat, bábelőadásokat, koncerteket, táncelőadást, illetve a gyerekeket is utaztatjuk, tehát visszük például a pénzmúzeumba látogatásra, vagy a parlamentbe, és nagyon fontos a mese. Én szoktam járni településekre, és nagyon szeretek mesét olvasni, és szoktam a gyerekeknek mesét olvasni, és nagyon figyelnek, nagyon szeretik, nagyon nyitottak. És volt egy kislány egy borsodi településen, olvastam fel neki mesét, de nagyon hosszan több mesét, és tátott szájjal, pislogás nélkül, így magamban mondtam neki, hogy legalább levegőt vegyél, úgy hallgatta a mesét, amit olvastam. És hogy ez a kislány ugyanígy pislogás nélkül, levegővétel nélkül fogad be bármilyen tartalmat az internetről vagy a televízióból, és ezért gondoljuk azt, hogy nagyon fontos az, hogy adjunk nekik akkor olyan lehetőséget, hogy például egy cigánymesékkel megismerkedjenek, és belekerüljön a hétköznapjaikba. Maga az, hogy egy minőségi rajzfilm, de ami nagyon fontos benne, az, hogy a saját kultúrájuknak a meséje, amivel újra megismerkednek.
Horváth Máriához fordulok, aki hát nagyon-nagyon többek között a cigánymesék alkotója is. Találkozott már olyan közösséggel egy-egy ilyen jelenlétponton, a máltai jelenlétpontokon, ahol látta is, hogy hogyan fogadják a gyermekek ezeket a meséket?
Nagyon szeretnénk, hogyha olyan közösségekhez eljutna, akiknek szántuk igazán, hogy lássák a cigány gyerekek, hogy milyen csodálatos meséik vannak, milyen csodálatos zenéjük van, vagy a képi világ is, amit ők kidolgoztunk, az egy naív cigány festőnek a képi világából indult. A cigány közösségek is alig ismerik ezeket a meséket.
Meg hogy a saját kultúrájukat is, gondolom ebben is hiány volt, tehát a cigány gyermekek nem ismerik feltétlen a cigány mesei kultúrát, a képi világot, vagy akár a zenei kultúrát is.
Így van, úgyhogy nagyon-nagyon sok helyen voltunk már, nagyon sok kisebb-nagyobb közösségben. Tegnap éppen Egerbe voltunk egy roma szakkollégiumban, ott is a cigánymesékről beszéltünk.
Milyen reakciókkal találkoznak?
Nagyon-nagyon különös, nagyon jókkal. Negatív reakcióval nem találkoztunk még. Mindenhol csodálkozva fogadják, hogy tényleg van ilyen. Igyekeztünk olyan névójú filmeket csinálni, hogy azt hiszem, hogy büszkék vagyunk rá, egy ilyen 2D-3D-s kevert technikájú film, ami nagyon alkalmas arra, hogy a festészeti formavilágot is tudjuk hozni így mozgás közben. Tehát ugye a cigány festészetre, meg egyetlen cigány kultúrára nagyon jellemzőek a színek, a minták, tényleg a színkavalkád, és ezt tudjuk hozni a filmekbe.
Van-e olyan mese, amely nagyon meg szokta érinteni, vagy olyan történet, amely nagyon meg tudja érinteni a gyermekeket?
Volt olyan, hogy egy kicsit fáradtan, unottan kezdték nézni, és akkor már ugye a középfaja meg végefele egy ilyen büszkeség jelent meg a gyerekekbe, hogy végre róluk szól valami, és ők meg tudnak nyílni, és el tudják mondani, hogy mit gondolnak, hogy mit gondolnak a nagyszüleikről, mit gondolnak a nyelvükről, hogy beszélik-e a cigány nyelvet. Most például fordítjuk is a meséket románira, tehát ez is egy küldetésszerű elképzelésünk, hogy a cigány nyelvet megtámogatni, hogy nehogy kihaljon, elmúljon. Mondjuk a cigányasszony meg az ördög egy ilyen szomorú történet, mert hogy az ördög megyfává változtatja az anyukát, de ő még így megyfa képében is eteti a gyermekeit és felneveli őket. Úgyhogy ezzel mindig úgy olyan, mintha szomorú lenne, de közben a gyerekek csak a jót látják benne, hogy igen, hogy az a édesanyja még megyfa képében is tudott gondoskodni a gyerekekről, vagy ahogyan lett az emberben, hogy a Jóisten megteremti a sokféle embert, a cigány embert is köztük, és hogy a cigány ember, mivel zeneszóval, énekszóval, tánccal teremtették, ezért ő egy jó kedvű és a legjobban sikerült figurája lett a Jóistennek. De ilyen mesék is vannak, ami nyilván így büszkeséggel tölti el őket.
Gondolom, hogy a mese népszerűsítése véget született meg, ez a rajzpályázat is, Mesélek, ha van kinek címmel. A Kecskeméti Rajzfilm Stúdió és a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat hirdette ezt meg.
Az a tervünk, hogy ezen a gyereknapi programon, ami ugye május 31-e, kivetítőn vetítjük majd ezeket a gyerekrajzokat.
Május 10-ig lehet leadni rajzpályázatot, rajzot, és Roxánához fordulok, hogy mondja el ennek részleteit.
A Kecskemét Film Facebook oldalán, illetve a Magyar Máltai Szeretett Szolgált Facebook oldalán is megtalálhatók a pályázatnak a részletei, hogy hová kell, milyen formában beküldeni. Nem csak egy egyszerű díjátadót vagy eredményhirdetést tervezünk, hanem május 31-én gyereknapon Kecskeméten a Kecskeméti Ifjúsági Házban lesz egy egész napos gyereknapi rendezvény, amit a Kecskeméti Rajzfilm Stúdió és a helyi kecskeméti máltai kollégáknak az együttműködésével szervezünk, és ez egy délelőtt 10 órától délután 6 óráig tartó egésznapos program lesz, animációs filmbemutatóval, Nyakó Juli mesemondó fog mesét mondani, a Romanoglasszó zenekar koncertezik a tarnabodi gyerekekkel, akik a tarnabodi máltai iskolában tanulnak zenélni, kézműves foglalkozások, és akkor ennek a része lesz a rajzpályázatnak az eredmény hirdetése is.
Ez a gyermeknapi program, ez nyitott mindenki számára?
Igen.
Már 26 epizódból áll a cigánymesék sorozat. Van-e önnek kedvenc karaktere benne? Alkotóként ez azt gondolom egy érdekes kérdés.
Ez tényleg olyan, hogy amikor az ember éppen csinálja, abba van beleszeretve, abba a figurába, abba a mesébe.
Hát a Roxana itt ül, akkor őt is megkérdezem, hogy van-e olyan élménye a cigánymesékről, ami így beivódott.
Boldimó a kedvencem.
Valamikor réges-régen volt egy cigánytábor, ahol szabadon és boldogan éltek az emberek. Nem tudták, mi a szomorúság, vagy mi az a bánat, a gazdagságot is csak hírből ismerték. És higgyétek el, nem is hiányzott senkinek. Élt közöttük egy kisfiú, Boldimor, aki olyan szépen tudott hegedülni, hogy még a madarak is köréje gyűlve énekeltek.
Nagyon fontos az, hogy minden nehézség és baj és probléma között is tudjunk vidámak lenni, és szerintem nagyon fontos ott a településeinken is, hogy nagyon sok nehéz helyzet van, de hogy ott vagyunk egymásnak, tudunk kapcsolódni, és lehet ezeken vidáman, boldogan is túljutni.
Tudom, de hát, ha valaki emlékszik a magyar népmesére, Zöld Péterre. Nekem az egyik kedvencem volt, mert ő volt az a fiú, aki árván maradt és a húgával barangolt az erdőben. Folyton éhes volt, de mindenkin segített, a halakon, a madarakon, a rózsabokron. És amikor később a királylány kezéért versengett, és az volt a feladat, hogy úgy bújjon el előle, hogy meg ne láthassa, hát segítségére sietett az egész élővilág. Halak, madarak, erdő. És megtörtént a csoda, Zöld Péterből király lett. Hát erről a fiúról nevezték el a fővárosi Millenáris Park ikonikus népmesei tematikájú játszóterét. Most megújult. Látogassuk meg Kovács Bernadettel.
Nem tudom, hogy Szentirmai Zöld Máté, a Millenáris kommunikációs igazgatója hányszor volt már itt ezen a játszótéren. Megmondom őszintén, én most vagyok itt először, de hogy nagyon vissza kell fognom magam, mert én imádom a meséket, egyébként a játszótereket is.
Bevallom őszintén és férfiasan, hogy le is szoktam néha jönni ide, kicsit szemlélődni, kikapcsolódni. Annyira szemedgyönyörködtető és annyira megnyugtató ez az egész helyszín. És főleg így, hogy teljes körűen megújult, tényleg minden nap találok valami új felfedezni valót, én is. Egyébként én itt nőttem fel a második kerületben, és nagyon sokszor jártam gyerekként is, ifjúként is a Millenárison, úgyhogy számtalanszor jártam az Zöld Péter játszótéren, mert hogy az Zöld Péter nem is igazából játszótér, hanem mesetér neve egybeforrott a Millenárissal. A Millenáris Park születésekor, egyébként idén 25. évfordulónkat ünnepeljük, tehát a fennállásunknak 25. évfordulóját. 2001-ben, mikor a Millenáris Park megnyitotta a kapuit, akkor nyitotta meg a Zöld Péter mesetér is a kapuit, tehát tulajdonképpen ez volt az első nagy kültéri attrakciója. Úgyhogy mi vagyunk a legboldogabbak, hogy tulajdonképpen a saját születésnapunkat, születési évünket ezzel a teljes körű megújulással ünnepelhettük. Ez egyébként a Millenáris Alapítvány támogatásának volt köszönhető, és most már minden szempontból biztonságos és mindenféle egyébként EU-s irányelvnek, de akár helyi országos magyar szabványnak is megfelelő módon tud tovább működni. Én azt szoktam mondani, hogy ez tulajdonképpen tényleg nem egy játszótér. Azt is mondhatnánk, hogy ez egy interaktív mesekönyv.
Akkor itt a jó hűvösből álljunk fel ezekről. Ez egyébként nagyon kedves kis aranyos padokról, amelyek házikókat formáznak, vagy várat formáznak ezek a padok?
Hol ezt, hol azt. Igazából itt mindenkinek a képzeletére van bízva, mert hogy itt minden tulajdonképpen képzőművészeti alkotás, tehát itt faragott meseszobrok és olyan kis pihenőpadok vannak, hogy mind-mind egy-egy kis kaland. És hogy tulajdonképpen, ahogy mondtam is, olyan, mintha belépnénk Zöld Péter meséjébe, és tulajdonképpen gyerekek, felnőttek, szülők, nagyszülők együtt átélhetik, tulajdonképpen meglelkesítik ezt a mesét, ahogy végigjárják a játszóteret, ezt a meseteret, belépnek Zöld Péter mesevilágába, és életre kell maga a mese, színes kavalkát tulajdonképpen, akkor azt javaslom, hogy ballagjunk el ide a Zenélők úthoz. Szerintem a kedves hallgatók föl is fogják ismerni, megszólal. Láttál, nem van a
csipke bokorvesz.
Vagy hogyha most ide a másik oldalra pillantunk, nagyon vicces figurák jelennek itt meg a szemünk előtt, ő itt hasizombitéz, aki ilyen, hát tulajdonképpen ez egy olyan, mint egy ilyen szabadtéri workout, tehát ez a ma divatos szóval egy ilyen kis erőléti pálya, és ez tulajdonképpen a vár trónteremmel, és a vár oldalában itt hasizombitéz felülésre buzdítja a gyerekeket, illetve itt lehet különböző húzózkodásokat végezni, de mindez egy ilyen nagyon kedves, szerethető mese alakformájában invitálja itt a fiatalokat. Vannak egyébként teljesen új és régi, de teljesen megújult játszóeszközök is. Például ott, amit a háttérben látunk, mérlekhinta, ez teljesen új, és nem egy egyszerű mérlekhinta, tehát mérlekhinta faragott kutyafej kapaszkodókkal.
Klasszikusnak mondom például a homokozót, itt ugye említette a hasizompadot, nevezzük most így. Akár személyes élményeire is kíváncsi vagyok, hogy amikor ön volt gyerek, illetve most felnőtt fejjel, mi az, amit elvárhat egy szülő, vagy elvárnak? Változott-e ez valamit az évek, évtizedek alatt, hogy egy játszótér milyen legyen, mit kínáljon a gyerekeknek?
Ami számomra nagyon fontos volt, én ilyen nagy játszótérre járó apuka voltam, nekem 3 gyermekem van, hogy engem is érjenek ingerek, hogy én is ott úgy eltölthessem a szabadidőmet aktívan. Szerintem nagyon szomorú látvány, amikor kvázi úgymond legeltetni viszik ki a gyereket, a szülő félrehúzódik, telefonját nyomogatja, és nem egy közös élményé válik tulajdonképpen a játszótér látogatása. Na, ez itt kizárt, én itt ilyet még nem láttam. Gyakorlatilag együtt lehet felfedezni, minden játszótéri elem, mese elem mellé van egy kis versike írva, föl lehet olvasni magát Zöld Péter meséjét. Itt minden megforgatható, kinyitható, át lehet rajta bújni, itt kapukon lehet átmenni, vannak ilyen kifejezetten ügyességi tipegők, itt végig lehet menni hátul, itt a árnyas fák alatt. Szóval azt gondolom, hogy ez egy egyszerre kaland és élmény minden generációnak.
Kisfiának szánta ezt a kérés,
igen, hogy... Igen, hogy csúszol le, mert ott nem tudom, mit csináltad fönt, integetett nekem.
Milyen idős a kisfiú?
3 éves.
Van esetleg kedvence?
Hát minden szeret, most ugye kézen fogva fogom, ezt is szeret itt ezen sétálni, csak egyszer leesett azóta fél, hogy fogom egy kicsit kezét. De szerintem ez meg a kötélhinta, arra, nem tudom, hogy hívják, kötél lecsúszó, azt nagyon szereti.
Úgy látom, az ön kisfiú az a típus, aki hívja, nem is tudná megúszni a játékot.
Nem is tudom megúszni. Jó.
Mire szeretsz itt felmenni a legjobban?
Jelesed.
Mellestél, most azt mondja, hogy jelesed. A csúszdát szereted, nem?
Ez a csúszda a kedvenced?
Igen.
Hányszor csúsztál már ma le ezen? Sokszor?
Igen.
Ön vala, amit kipróbálna, vagy kipróbált már szívesen?
Én hintázni nagyon-nagyon szeretek. Ja, és nekem az a legfontosabb személy szerint, hogy legyen olyan hinta, amire rá tudok én is ülni, hogy én anyukaként nagyon szeretek hintázni.
Egyébként ez számít-e a gyerekkorba, vagy a gyerekeknek az, hogy azt látja a szülő, hogy jól ül, érzi. És most nem ítélkezve, tehát van olyan, biztos van olyan szülő, aki ül a padon, az is teljesen rendben van, meg lehet olyan is, aki igen, a hintába ő maga is beül.
Igen, én inkább az ilyen aktívabb. Most is látja, hogy itt megyek utána állandóan, meg segítek neki.
Na jó, de hát most itt egy ilyen kis magasított emelvényen, ugye az a feladat.
Hogy lehessen.
Igen, végig kell menni. Hogy apuka is szokott csatlakozni?
Igen.
Most
igen,
nincs itt.
Abszolút. Most nincs itt a nővére, kisfiam nővére 5 éves, most beteg otthon, úgyhogy apuka most vele van. Én meg kihoztam a kisfiamat így jobbi után egy kicsit játszózni.
Hát nem most volt, amikor gyerekként igen. Én is még játszótéren játszottam. Hát ahhoz képest mondjuk ez ég és föld.
Igen,
mi azt is nagyon szeret. De hát ugye változnak az idők.
Igen, abszolút. Hát nekem a játszótérről nem is vannak nagyon emlékeim. Hát én 30 éve voltam kisgyerek, de mi inkább az utcában játszottunk, ott kiengedtek a szüleim, a többi gyerekkel, és akkor ott játszottunk, meg volt ott az utca végén ilyen patak, ott játszottunk, de játszótérre nem is emlékszem, hogy mentünk valaha. Most meg itt hát gyerekeket minden nap másik játszótérre ilyen, úgyhogy hát most itt csodás játszóterek vannak.
Thank you.
Egy család, ahol csak ritkán akasztják szögre a futócipőt. Sőt, szerintem szöget se tartanak ilyen célra. Evetovics Balla Hajnalka a két gyermekes édesanya. Legnagyobb sikerének a legendás Spartatlon teljesítését tartja. A verseny történetében 10. magyar nőként érintette meg Leonidász király szobrának lábát 2017-ben. Ez összesen és egyben 246 kilométer lefutását jelentette Athén és Spárta között. És álljunk meg a számnál, 246 kilométer. Hajnalka most futóedzőként is dolgozik. Emellett hamarosan nyomdába kerül egy gyerekeknek szóló életmódkönyv, amelybe ő is írt egy fejezetet. Hogyan lehet hosszú futások mellett kerek a családi élet? Arról is kérdezte Evetovics Balla Hajnalkát, Gécsek Tóth Enikő.
Ma is fog futni?
Ma nem, ma pihenőnapot tartok, holnap lesz egy verseny, amire el fogok menni, és a mai napom az elég zsúfolt, úgyhogy ma már nem fogok futni, csak maximum egy picit szobakerékpározom este.
És a holnapi verseny az hány kilométeres?
Egy fél maraton lesz.
Ez már csak ilyen kevésnek számít, nem? Az ön teljesítményét tekintve?
Nem hosszú, de nem is annyira rövid, tehát azért oda már oda kell figyelni, hogy rendben legyek előtte, fejben is, meg fizikálisan is.
A pihenő nap az hányszor van egy héten?
Általában egyszer vagy kétszer.
Na de akkor is azért az heti 5-6 nap futást jelent, akárhogy is számolom. Mindig is érdekelt, hogy egy ultrafutó, aki akár 230 kilométert is le tud futni, de legyek pontos, 246 kilométer volt a maximum a Athén és Spárta között, ez volt ugye spártatlan. Tehát, hogy a hétköznapokban, mondjuk ha nincs is versenyidőszak, akkor mennyit fut?
Nem futok ilyen sokat azért, tehát a versenyek azok mindig különleges alkalmak, amikre azért hosszabban készülök. Jellemzően egy-egy futóedzésem az 10-15 kilométer között szokott lenni, illetve van mindig egy hosszabb edzés, ez mondjuk 20 kilométer fölött, és van, hogy 40, van, hogy 50 kilométer, attól függően, hogy éppen milyen versenyre készülök, és hol tartok a felkészülésben.
10 kilométer, az gondolom az ön tempójában ilyen 3-4 óra nagyjából?
Hát inkább 1 óra, mindennel együtt.
A nap mely szakában szokott futni?
Reggel szoktam futni, a gyerekeket elkészítem reggel iskolába, óvodába. A nagyfiam már önjáró, ő elmegy az iskolába egyedül, én elviszem a kislányomat az óvodába, és akkor utána szoktam elindulni futni. Én egyébként futóruhában járok hosszú évek óta minden intézménybe, ahova a gyerekeim járnak, tehát én vagyok a futó anyuka, szokták kérdezni, hogy ma is mész futni? Mondom, hogy igen. Hogyha reggel elvégzem az edzésemet, akkor utána az egy ilyen megnyugtató érzés, hogy ez is ki van pipálva, ezzel ma már nem kell foglalkozni, én már megtettem magamért, amit meg tudtam tenni, és akkor utána frissebben vágok bele a napi teendőimbe.
A férje is ultrafutó.
Igen.
A futás hozta össze önöket?
Nem. Mind a ketten futottunk külön-külön, teljesen máshogy ismerkedtünk meg, és aztán amikor egy pár lettünk, akkor megbeszéltük, hogy ő is szokott futni, én is szoktam futni, néha futottunk együtt is, de aztán ez később csúcsosodott ki abban, hogy mind a ketten elkezdtünk komolyabban foglalkozni a futással és hosszabb távokat futni. Tehát ez egy ilyen közös szerelem, tudjuk, hogy mit csinál a másik, és miért csinálja, és akkor ez is megerősíti a kapcsolatunkat, hogy ez is egy ilyen közös pont, ami összeköt minket még inkább.
Sosincs konfliktus ebből? Nincs olyan, hogy ó, hát elmész megint futni, az minimum 1 óra, a legrövidebb táv esetében, amit önök szoktak futni, pedig milyen jó lenne, ha most egy kicsit együtt lennénk, vagy besegítenél itthon a házi munkával, vagy a gyerekkel kellene tanulni, vagy elvinni egy kicsit, kirándulni. Nincsenek ilyen jellegű
Nem, nincsenek. Tehát beépült annyira a futás az életünkbe, hogy az egy ilyen fix pont, tehát, hogy apa is fut, anya is fut, és ezen kívül egyébként meg mindent meg tudunk oldani szerencsére, amire szükségünk van. Tehát a futás miatt nincsenek félredobva a dolgok, de azért ez egy fontos pillére a mi életünknek.
Mit szólnak a gyerekek hozzá, hogy anya, apa fut, vagy ez már annyira természetes, hogy nem is gondolkoznak rajta, hogy mit szólnak hozzá?
Ők ebbe beleszülettek, tehát mind a két gyerekünk úgy született, hogy már mind a ketten futottunk, és hát volt olyan szituáció, hogy én mondjuk nem mentem el 3 napig futni, és akkor megkérdezte a akkor még kisfiam, hogy anya, nem mész el futni? Már olyan régen voltál, és akkor éreztem, hogy hát most lehet, hogy egy icipicit feszültebb voltam. Igaza van, a gyereknek el kéne menni futni, hogy anya egy kicsit egyensúlyba kerüljön magával, úgyhogy őket ez nem zavarja, hanem támogatnak, meg szeretik, hogy mi futunk, büszkék ránk, ha versenyre megyünk, akkor szurkolnak, edzés előtt mindig megkérdezik, hogy most kinek mennyi a futása, mikor ér haza, mindig kapunk egy puszit futás előtt, elköszönünk rendesen, úgyhogy ezt így tudják a gyerekek, hogy megyünk és csináljuk.
Ha már a gyerekek és a sport kérdése előkerült, részt vett egy viszonylag nagy projektben, egy könyv született, vagy születik, hamarosan kijön a nyomdából, Fuss neki, aktiváld a benned rejlő szupererőt, ez a címe. Ez egy életmód könyv lényegében véve, milyen korosztály céloznak meg vele?
Ez a 10-14 éves korosztálynak készült, ez egy ilyen inspiráló, ötletadó könyv, az én szemszögemből én is így próbáltam az én fejezetemet megírni. Kedv csináló a sportoláshoz, az én részem, amit a futásról
írtam. Annak, aki még nem kezdte el, vagy hát, annak, aki már valaha sportolt, csak valahogy megrekedt a folyamatban?
Mind a kettőnek. Tehát, hogy a futás az egy elég kézzelfogható, könnyen elérhető sport, viszont az a tapasztalat, hogy ez a 10-14 éves korosztály nem annyira kedveli. És ehhez próbáltam én egy kis inspirációt, meg segítséget nyújtani számukra, edzéstervel, tanácsokkal, tippekkel, felszerelés listával, mit, hogyan érdemes elkezdeni, illetve hogy milyen jótékony hatásai vannak a futásnak. A könyvnek a többi fejezete az pedig az egészséges életmódot próbálja népszerűsíteni. Ez egy ilyen átfogó életmód könyv gyakorlatilag, ami segíthet a gyerekeknek megismerni saját magukat, az egészséges életnek a legfontosabb pilléreit, tippekkel, tanácsokkal, hasznos gondolatokkal.
Önnek mi a következő célpont, amit kitűzött maga elé a futás tekintetében?
Most konkrét célom nincsen, most inkább ilyen intuitív futásokat csinálok, hogy amennyi éppen jól esik, ahogy megy, azt csinálom, arra megyek, amerre éppen kedvem tartja, annyit, amennyi az időmbe mondjuk belefér, illetve az aktuális napon a kedvem, hangulatom, testi érzéseim engedik, de gyakorlatilag az egészséges életmód és a mozgás fenntartása a legfontosabb célom azzal, hogy futok. Én azt gondolom, hogy én ameddig egészségesen élek, és élek, addig én nem fogom ezt abba hagyni. Engem ez motivál, hogy élethosszig tartó sportos életmódot próbáljak meg fenntartani a lehetőleg tovább.
Sokan álmodnak arról, hogy maguk mögött hagyják a város zaját, hogy valami maradandót építsenek a természetben. A Breyer család számára ez nem csak egy kósza gondolat volt, hanem több éves, közös vállalás. A Pilis lábánál Pomáz és Tahitót falu között fekvő birtokukon ma már nem csak gyümölcsösök és állatok sorakoznak, hanem egy olyan gazdaság, ahol a legmodernebb technológia találkozik a nagyszülők féltve őrzött receptjeivel. Gödöllei Anna Veres Emesével, a farm kereskedelmi és marketing vezetőjével beszélgetett.
Ez tényleg egy igazi farm, ahogy körülnézünk, körülöttünk dimbes-dombos vidék, zöld erdők, megművelt földek, hátul mögött egy kiváló étterem, apartmanházak, de egy kicsit messzebbre tekintve ott vannak már az állatok. Aki ide betéved, az azt érezheti, hogy itt csend van, nyugalom van, benne van magában a természetben, amire mondjuk egy nagyvárosban dolgozó vagy nagyvárosban élő hétvége felé már úgy vágyhat. Mi volt a célja a farm létrehozóinak annak idején?
Nagyon izgalmasan indult, ugyanis a Breyer család nevéhez köthető. Ők álmodták meg ezt a farmot, a Breyer farmot. Ez 2010-re nyúlik vissza. Egy vasárnapi ebéd közben arról kezdtek el beszélgetni, hogy milyen jó volt régen, amikor a nagypapa a spájzból hozta ki a kolbászt, a nagymama kiment az olba, a tyúkok alól kihozta a tojást, és így szót követett, és arra jutottak, hogy ezt vissza kellene hozni nem csak az ő életükbe, hanem megosztani a környék embereivel, a környék családaival, hiszen ők alapvetően erről a környékről származnak, és 2010-et írunk, amikor volt ez az ominózus családi ebéd, aztán teltek múltak az évek, 2015-ben jutottak el oda, hogy megvásárolták ezt a területet, ahol most vagyunk, és 2017-ben elindultak az építkezések, 22. márciusában megkapták az engedélyt, és áprilisban kinyitott a farm, éppen most volt a negyedik születésnapunk.
Nagyon fúj a szél, és a hangminőség miatt mi most bemegyünk egy csendesebb szobába. Hogy jutunk el odáig, hogy itt azért van egy tejfeldolgozó üzem, egy húsfeldolgozó üzem, zöldség és gyümölcsfeldolgozó üzem, állatokat tartanak, földet művelnek, szóval ez egy hatalmas vállalkozássá nőtte ki magát.
Az alapkoncepció ez a farm to table, tehát hogy ez a egyből az asztalra kerüljenek a termékek. 200 hektárról beszélünk, amiből 60 hektár, ami a szántó terület. Tényleg azt szoktuk mondani, hogy ameddig a szem ellát és zöld, az hozzánk tartozik. És fönt van ez a hatalmas területen az almásunk, ami itt van a farmnak ezen a részén, mert hogy Pomázon Margitligeti úton van a Szedd Magad területünk. Ugye ott van alma, szilva, kajszi, őszi barack. Az utóbbi években nagyon ki vagyunk téve az időjárás változás szélsőségeinek, illetve itt a farm területén is, amit itt kint látunk, vajtököt, cukkinit, belőborsót ültetünk, csemege kukoricát, és hát ugye a növényeken túl nagyon sok állatfélénk van. Itt vannak a szarvasmarhák, és ugye a tej, mint olyan, az ugye adottság, az egyből bekerül csöveken keresztül a tejüzembe, ahol ezt ugye feldolgozzák. Fantasztikus a házi vajunk, és amiért különösen nagyon büszkék vagyunk, azok a sajtjaink.
Díjnyertes sajtok.
Az is úgy indult, hogy beneveztünk egy világversenyre Norvégiába, ahol több mint 4500 sajttal jöttek a világ minden pontjáról kiállítók, és mi aranyéremmel meg ezüsttel távoztunk, és ezt azóta is tartjuk minden évben, úgyhogy méltán mondhatom, hogy nagyon-nagyon büszkék vagyunk rá.
Ez a hely a Dunakanyar Gasztrokaland kezdeményezésnek a része. Ez 25 éttermet foglal magába, és az a célja, hogy a Dunakanyar jelenleg egy nagyon kedvelt turisztikai célpont. És hogy ne csak turisztikai célpont legyen, hanem gasztronómiai célpont is, ezért megpróbálják ötvözni, de kifejezetten prémium minőségű gasztronómiai helyeket, illetve turisztikai helyeket foglal magába ez a Dunakanyar Gasztrokaland. Miért jó ennek a farmnak az, hogy benne van ebben, illetve hogy kapcsolatban van most a másik 24 étteremmel?
Ez is egy fontos megjelenési forma, amivel a környékbeli és elsősorban a nagyvárosbeli családokat ide tudjuk magunkhoz vonzani. Ugye az alapkoncepció az az volt, hogy látszódik, évről évre növekszik a Dunakanyar látogatottsága, és ez a turizmusradal is ezt hivatott egy digitális platformra helyezve, igazából megkönnyíteni a családoknak a napi program tervezését, hogyha valaki ide kijön, akkor ténylegesen egyben lássa ezeket a prémium gasztrohelyeket. Számunkra a legfontosabb az a minőség. Nem a mennyiség, hanem a minőség, és ez mindenben megjelenik. Ez a prémium termékekben, de én azt szoktam mondani, hogy a vendégek fogadásában, a kiszolgálásban, a rendezvények minőségében, és amire nagyon büszke vagyok, hogy a kollégáinkkal akármikor találkozom a napsúlyán, mindig mosolyognak, és ez mindig egy visszaigazolás arra is, hogy jól csináljuk a dolgokat, nem csak a termékek prémiumok, hanem az itt dolgozó emberek, és azt gondolom, hogy ez kulcsfontosságú.
Mégis beszélhetünk arról, hogy ez egy családi vállalkozás, vagy csak a kezdeti időben volt arról szó, hogy a család álmodott egy nagyot, és aztán azt megvalósították.
Továbbra is kijelenthetjük, hogy ez egy családi vállalkozás. Az egész, ugye ahonnan mondtam is, onnan indult a családi étkezőasztaltól, és a családon belül három fiú testvérről beszélünk, és ők rengeteget dolgoznak ebben, tehát ők is aktívan részt vesznek a munkában. De hogy egyébként saját magánrendezvényekkel is természetesen itt gyakran látjuk őket szerencsére.
Mondta, hogy 50-en dolgoznak itt. Könnyű volt megtölteni munkavállalókkal ezt a helyet? Innen a környékről jönnek ők, vagy messzebbről?
A farmnak körülbelül ugye a 15 kilométeres sugarából jön a kollégáinknak az öme, és ami egy ilyen kuriózumnak minősül, hogy például a húsüzemben szinte egy család dolgozik, tehát a húsüzemnek a vezetőjének az édesapja édesapja dolgozik mellette, a testvére, a keresztanyja, az unokatestvére, és a feleségét is itt ismerte meg a farmon, és az első farmos babánkat is nekik köszönhetjük. Úgyhogy,
ez egy nagyon szép történet.
Igen.
Kedves hallgatóink, ennyi